A római levél tanulmányozásába kezdtünk bele az elmúlt alkalommal, és elérkeztünk a bevezetésig. Tudom, hogy némely ponton az elég száraz volt, de remélem, hogy bátorított benneteket több igazság, meg a római levél hatása, úgy, amit megnéztünk a keresztény szolgálattevők életére. És a mai találkozáson pedig az első fejezet első 6 versét fogjuk megnézni, és részletekbe menően tanulmányozni. Segítsen meg bennünket az Úr ebben. Rápillantok az órára. Távollátásban kicsit gyenge vagyok, de nagy lépsz, látom, mennyi az idő. Oké. Olvasok Isten igéjét, kérem, hogy fennállva kövessétek Isten igéjét. Isten és az ő igéje iránti tiszteletből tegyük ezt, ne pedig vallásos szokásból. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, az Isten fiáról, aki tesszerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke, a Szent Szellem szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus, ami Urunk által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek, kegyelemnétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Olvastam 7. verset is, imádkozzunk. Atyám, hálásra ér neked szent igédért. Nyisd meg értelmünket, szívünket, szellemünket, és taníts bennünket, Uram. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Caravaggio képét látjátok, a Pál megtérését így ábrázolta a fölülről áradó fény. A háttérben ugye ott vannak a kísérői, nem értetlenül tekintenek Pálra, hogy mi történik. Tudjuk, hogy fényt látták, de hangot csak Pál apostol hallotta. Damaszkuszi úton ugye öldökléstől lihegve magát így jellemezi. Ment, hogy elfojtsa a kereszténységet, és börtönbe vesse azokat, akiket Jézus Krisztus nevéről neveznek, és Krisztus követői, és azt az evangéliumot hirdetik, amit ő üldözött korábban, és Damaszkuszban, ugye 3 napi vakság után imádkozik érte Anániás, Istennek a szolgája, keresztény testvérünk, és megnyílik a szeme Pál apostolnak, ugye nem csak a fizikai szeme nyílt meg ekkor, hanem a szellemi szeme is megtér, újjászületik, bemerítkezik, és azt látjuk, hogy azonnal bátor bizonságtevőként hirdeti Krisztust már Damaszkuszban, ott szorul a hurok, hogy meg akarják ölni, majd Arábiába, ismét Damaszkuszba, és később Tarzuszba megy. Tarzuszból Barnabás hívja el Antiókiába, Szíria Antiókiába, és onnan a helyi gyülekezetben küldik ki első misszió útjára Barnabással együtt, és elkezdi gyakorlatilag az apostoli szolgálatát. Bemutatkozásban sokat, úgyhogy az alcímet azt adtam ennek a mai üzenetnek, hogy mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte őt. Péter apostol a 2 Péter 2.19-ben írja ezt. A mostani ige szakasz, amit felolvastunk, nagyon szépen kiábrázolja ezt az igazságot. Tehát, hogy valaminek szolgálni fogunk. Ami uralja szívünket, amely elural bennünket, átjár bennünket, azt fogjuk szolgálni az életben. Az ember, mint teremtett lény, imádó lény, ezért valamit szolgálni fog, önmagát, önmaga istenét, a pénzt, az egót, a hatalmat, embereket, vagy az élő Istent, Jézus Krisztus, tehát nem lehet nem szolgálni valakit, valakit szolgálni fogsz, és mindenki szolgálni fog. Az első versben azt olvastuk, hogy Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse az evangéliumát. A meghatározásban, még maga a címzésben is, tehát amikor a levelet nézed, és ugye általában olvasott Pál leveleit, akkor a mai levélírással ellentétben ugye ma megszólítjuk azt először, akinek írjuk a levelet, hogy kedves XY, itt meg azt látod, hogy Pál magát mutatja be. Ez nem illetlenség, hanem akkor és abban az időben ez volt a levél forma. Tehát először is meg kellett mutatkozni, ki írja a levelet, ezzel kezdődött az ókori levél, és a végén volt a klasszikus üdvözlet, hogy kinek szól, kit üdvözöl még az apostol. Most mi pont fordítva csináljuk, hogy megszólítjuk a címzettet, és a végén mondjuk, hogy üdvözöl téged, XY, de a levél végén derül ki, hogy ki írta a levelet. Az ókori levélnél pont fordítva volt, ezért állít elől, hogy Pál bemutatkozik, rámutatva arra, hogy ő az, aki a levelet írja, ha nem is ő maga fizikailag, hanem diktálta is, de kétségkívül tőle származik ez a levél. Magában az első versben is már elég részletesen mutatja be magát, teszi ezt azért, mert, mint mondtam az elmúlt találkozáson, nem prédikált még Rómában. A római gyülekezet csak hírből hallott róla, jót és rosszat egyaránt, de az evangéliumot még, amit ő hirdetett, nem te ismerté, ezért a bemutatkozásában nagyon részletesen szól erről. Azért tanúságos ez, Pálnak az alázatát mutatja. Tehát ő nem restelte megfogalmazni, hogy kiről is van szó, és nem várta elcsont nélkül, hogy mindent elfogadjanak, és csak úgy apostolként tisztelje az a gyülekezet, aminek ő nem olyan a plántáló gyülekezet, plántáló apostola. Tehát ez nagyon fontos, hogy az Isten szolgái kellő alázattal viseltetnek, és úgy hirdetik az igét, hogy meghagyják a szabadságát a hallgatóknak, hogy vizsgálják azt meg. Pál azt mondja, Krisztus Jézus szolgája, egészen pontosan a dulosz kifejezés van itt, amelyet nem lehet másképpen fordítani, csak ugye mint hogy rabszolga. Egészen pontosan a dulosz kifejezés nem jelent mást, hanem azt jelenti, hogy rabszolga. Igazán a görög kifejezés nem jelent szolgát, abban az értelemben, hogy valakit szolgál, egyébként szabad, hanem azt jelenti, hogy valakinek a tulajdona. Pál apostol Krisztus Jézus tulajdona. Hát ugye általános iskolában valamire talán emlékszünk a görög kultúrának a ismereteiből még, ugye főleg Athénban, már Krisztus előtt a 6. században ismert micsoda, mint államforma, politikai berendezkedési forma, a demokrácia, azaz a nép uralma, ugye ezt klasszikusan azért, melyik talán Kleisztenész neve is bejön, aki ugye maga az athéni demokráciának az atya volt, és választott képviselők voltak Athénban már, ellenőrző testület volt a képviselők ellenőrzésére, és független bíróságot hoztak létre. A ma annyit emlegetett fékek és ellensúlyok kifejezés kétségkívül elsősorban az athéni és néhány Athénhoz kapcsolódó városállamnak a berendezkedési, politikai berendezkedési formájához nyúlik vissza. Na most, amikor Pál apostol prédikál arra, hogy ő Krisztus Jézus rabszolgája, egy ilyen római polgárjoggal, és aztán nyilvánvalóan a római szenátus hasonlóan választott tisztség volt, ugye választói kiszélesedett már Athénban is, de nem is ez a lényeg, csak az, hogy valaki azt mondja, hogy én rabszolgája vagyok valakinek, ez a görög embertől, meg a rómaitól is teljesen idegen volt. Tehát a görög ember még az isteneket se szolgálta úgy, hogy ő ki legyen szolgáltatva neki, ő majd eldönti, hogy melyik istent és mikor és mennyire. A görög ember nem vállalt szolgálatot, hogy ezzel ő elkötelezze magát olyan módon, hogy valakire legyen szorulva. A görögök a szabadságot nagyon nagyra értékelték. Hasonló ehhez a mai zsidó, keresztjén gyökerekkel, de nyilvánvalóan Európában róma és görög gyökerektől nem tekinthetünk el, élő ember, a nyugati ember. Az európai ember. Az ember az, hogy rabszolga legyek valakinek, hát azért nem egy szimpatikus kifejezés. Nem? Tehát azt mondani, hogy én Krisztus rabszolgája vagyok, és akkor gyertek, ti is legyetek Krisztus rabszolgái, hát ez nem olyan jól csengő kifejezés, de ha emlékeztek Péter apostol által lejegyzett gondolatra, hogy valamit szolgálni fogsz. Valaminek a rabszolgája leszel. Vagy a bűn szolgája, bűn rabszolgája leszel, vagy ha megszabadultál, és Krisztus megszabadított téged, és felszabadított, akkor Krisztus rabszolgája leszel, az ő tulajdona leszel. Erre még vissza fogok térni. Viszont a zsidó gondolkodásmódtól egyáltalán nem idegen. Az Ószövetséget olvassuk, mármint a szolgai megfogalmazás, bár a héberben az ebed kifejezés, az mind szolgának, mind rabszolgának fordítható, míg a görög nyelvben itt, amit Pál apostol ír, a dulosz, ez csak rabszolgának fordítható, tehát az ószövetségi iratokban még van egy ilyen választási lehetőségünk a fordításban, az új szövetségben már nincs, ott egyértelműen a pontosan akarnánk fordítani, csak is egyedül a rabszolga kifejezés állna meg. De az ószövetség embere, itt van Jákob, aki Isten szolgájának nevezi magát, hogy itt van Mózes, aki keresztül ugye a zsidó nép, és mi magunk is kaptuk az ószövetségi Tórát, a Mózes könyveit, Zsoltárt kaptunk Mózesen keresztül Istentől, ő maga is Isten szolgájának nevezi magát. Dávid, Izrael királya, Isten szolgájának nevezi magát. Szolga királynak nevezik a Mesiást, aki szolgáló lelkülettel jön. Tehát az ószövetségi kinyilatkoztatásban a szolga, az Isten szolgája cím, az egy nagyon megtisztelő dolog. Nagyon magasztos dolog. Azt is mondja, emlékeim szerint Zsoltárok könyve, hogy mi kedves az Úrnak, az ő szolgájának halála. Tehát egész élete végén, de még az élete végét is Isten nagy becsben tartja. Annak, aki az ő szolgája. Ez egy nagy megtiszteltetés. És Pál apostol ebbe a sorba áll be, az ószövetségi szolgálók sorába helyezi magát, és ez is nagyon fontos a római levél megértéséhez, hogy Pál apostol érzékelteti, hogy az új szövetség, vagy mondják az ószövetség vállainál két lábbal. Mondja ezt a volt farizeus, a zsidó Pál apostol, vagy Saul rabbi, ha mondhatnánk, hogy egy zsidó ember volt. És zsidó emberként ért meg, ismerte meg Jézus Krisztust. És nem dobta ki az ablakon az ószövetségi kinyilatkoztatást, hanem érzékelteti, hogy az új szövetség annak a kinyilatkoztatásnak a beteljesedése, a kiteljesedése, a megvalósulása, és ő, mint az ószövetségnek a szolgálattevői, ő is ebbe a sorba áll be, és azt az élő Istent képviseli, aki a Vöröstengeren vitte keresztül a zsidó népet, és aki adta a Sinai Hóreb hegyen a 10 igét, a 10 parancsolatot, és a kapcsolódó rendelkezéseket. A korintusiaknak írt második levelében, az 5. rész 14. versétől így ír erről az apostol. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. Tehát már ide vezeti vissza ezt a tulajdonjogot, azt mondja, hogy azért vagyok Krisztus tulajdona, mert megmentett engem. És igazán felszabadított engem. Nagyon képszerű, ha ezt a Krisztus rabszolgája kifejezés mellé oda tesszük a rabszolgatörvényt, amelyet szintén az ószövetségi szentiratokban találunk a Mózes második könyve 21-es rész 5. versétől. Ugye itt arról van szó, hogyha van egy rabszolga, akinek a felszabadulás ideje eljött az életében, és szabadon kell engednie ezt a rabszolgát a tulajdonosának, talán adós rabszolgáság miatt, esetleg, hogy bármilyen oknál fog a rabszolgaságba került, akkor eldöntheti a rabszolga, hogy marad-e ura birtoka. És ha szerette az urát, és nyilván családja miatt is így döntött, akkor az volt a rabszolgatörvényben benne, olvasom, de ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni, akkor vigye őt, ura, az Isten elé, állítsa az ajtóhoz, vagy az ajtófélfához, és fúrja át az ura, ugye a fülét, egy árral, és legyen örökös rabszolgája. Na most Pál ezt a kifejezést használja itt, hogy ő maga döntött úgy, mert szereti az ő urát, hogy ő az ő közelébe akar lenni, a Krisztus tulajdona akar lenni. És Pál apostolnak ez a fajta kifejezés egy méltóság volt. A legnagyszerűbb dolog volt az életben, amit el lehet képzelni. Hogy nincs megosztva a szíve, nem a bűné egy kicsit, nem a világé egy kicsit, nem a másiké egy kicsit, az ő szíve osztatlanul Jézus Krisztusé. Miért? Mert meghalt érte a megváltó. És megszabadította őt. Ez a végtelen hálának a kifejeződése, és visszautalva tehát erre rabszolgatőnére, Pál szabad akaratából döntött úgy, mint már felszabadított ember, a bűn szolgaságából felszabadított ember, hogy Krisztusnak akar szolgálni egész életében. Szóval azt is mondja itt a felolvasott szakaszban, hogy elhívott apostolnak nevezi magát, akit az Isten kiválasztott, hogy hirdesse az evangéliumát. Az elhívott apostolok közé tudjuk, hogy 12-t számoltak. Júdás az Iskariótes helyett, már a apostolok cselekedetei első részében, a 26. versben olvassuk, hogy választottak egy 12-et, aki mind végig ugye Jézussal volt. Ki volt ennek, hogy mi volt a neve? Mátyás! Ő nem volt véletlen, tehát Mátyás nem tévedés volt, hanem valóban a 12 közé sorolták. Ezzel együtt azonban azt is olvassuk, hogy Pál apostolt is maga Krisztus hívta el. Az apostol, attól apostol, hogy személyesen a Krisztus választotta ki, és személyesen a Krisztustól kapta az evangéliumot, a kinyilatkoztatást. Erre vonatkoztatva olvassuk például azt, hogy Jézus megjelenik Pál apostolnak az apostolok cselekedeteiről könyv 9. fejezetében, én vagyok az a Jézus, akit te üldözöl. Aztán olvassuk azt is a Galata 1.1-ben, az 1 Korintus 15.9-11-ben, hogy maga Krisztus választotta ki, Krisztus hívta el apostoli szolgálatra, majd olvassuk a 2 Korintus 12.2-4-ben, hogy elragadtatott a mennybe, pontosabban a paradicsomban, és ott kimondhatatlan beszédeket hallott magától az Úrtól, Pál apostol, amelyek közül többet nem mondhatott el, nyilván mert nem tudtak volna befogadni, akik hallják. Tehát Pál apostolnak az elhívása ebből a szempontból beleillik a 12 apostol elhívásába, annak ellenére, hogy ő 34-ben, Krisztus után 34-ben tér meg, tehát gyakorlatilag a 3 éves tanítói szolgálatában nem kísérte a názareti Jézust. De le is zárul az apostoloknak ez a csoportja, akik kinyilatkoztatásból, Jézustól közvetlenül véve az evangéliumot adták azt tudtul a következő generációknak. Ma is vannak küldöttek, vannak gyülekezetplántálók, vannak misszionáriusok, de őket már nem lehet a 12 plusz 1 közé sorolni, tehát az ott lezárult. Az apostol szó jelentés egyébként azt jelenti, hogy küldött, hatalommal felruházott bizonyos feladatra. Van egy zsidó jogszabály, amely így hangzik. Valakinek a küldötte olyan, mint az illető maga. Valakinek a küldötte olyan, mint az illető maga. Tehát ez azt jelenti, hogy a követ, amire a kiküldőtől felhatalmazást kapott, ugyanolyan jogkörrel rendelkezik, mint maga az, aki elküldte. Mikor azt mondja a Pál apostol, hogy őt a Krisztus küldte el, a Krisztus választotta el, a Krisztus apostol akkor azt mondja, hogy arra a szolgálat, amire ő kiválasztatott, azt ugyanazzal a hatalommal végzi, mint az, aki elküldte és kirendelte őt. Krisztus felhatalmazásával, tehát az apostol az ő követe. Azt is érdemes esetleg megfontolni, hogy az Ószövetségben, az ószövetségi szentiratoknak a görög fordításában, az úgynevezett Septuagintában, hogy így is találkozhattok, vagy LXX, a 70-es szám miatt, nem találjuk az apostol kifejezést, ez kimondottan új szövetségi kifejezés. Ezzel pedig azt üzeni a Biblia, hogy az új szövetségben van egy új küldetés. Ez pedig az evangélium szolgálata, amely ilyen értelemben az Ószövetségben még nem volt meg, mivel Krisztus még nem halt meg, és nem támad fel. Az Ószövetségben az ígéretek vannak, mutatnak Krisztusra, az Új Szövetség pedig már egy megtörtént eseményről tesz tanúbizonyságot. és ezért a keresztény ember, aki Krisztusban újjászületett, erről a feltámadott, a meghalt, ez rendkívül fontos, de feltámadott Krisztusról ezt a tanúbizonyságot. Ezért a Krisztussal való közösség rendkívül fontos az Új Szövetségben. A Krisztussal való közösség megélése pedig egyik fontos terület az úrvacsorai közösség. Aki nem úrvacsorázik, nem vállal közösséget Krisztussal. Ez pedig nagyon világosan az úrvacsorával vonatkozó kínálkoztatás igéből egyértelmű. Tehát az azt jelenti, hogy oda visszaható kifejezésről van szó, ahogy a teológiánk rektora ezt elmondja, hogy nem csak én vállalok közösséget Krisztussal, hanem az úrvacsorában Krisztus vállal közösséget velem. És aki nem úrvacsorázik, ettől a közösségtől fosztja meg saját magát, és távolodni fog a Krisztustól. Ezért nyilvánvalóan az a fontos, hogy minél hamarabb valaki, amennyire csak ugye halad a lelki-szellemi életben, kötelezze magát Krisztus követésére, legyen egy helyi gyülekezetnek a része, és legyen úrvacsorázó tagja is a helyi gyülekezetnek, mert különben elszakad a Krisztustól. Mert ez egy szellemi dolog. Ezzel érdemes egyébként talán foglalkozni. Tehát apostol szó új szövetségi fejezés az evangélium szolgáját jelenti. Aztán egy másik kifejezés is itt, és mondom, elég részletesek vagyunk, ugye, hogy ki van választva. Biblia tudósok felhívják a figyelmünket, hogy a farizeus kifejezés azt jelenti, hogy el van különítve. És azt mondják, hogy talán Pál apostol nem véletlen használja ezt a szinonim kifejezést, hogy őt kiválasztotta az Isten. Aztán, ha valaki olvassa Jeremiás proféta könyvét, az első fejezetet, akkor ott azt olvassa, hogy már az anya méhétől kezdve kiválasztotta Jeremiást az Isten, ez az azonosság tudata. Tehát Pál apostol azt akarja ezzel üzenni, hogy gyakorlatilag már az anya méhétől fogva, mint az ószövetségi profétákat, Isten kiválasztotta arra a szolgálatra, amit neki végezni kell. És emlékeztek arra, amit mondtam az elmúlt alkalommal, hogy nem volt véletlen, Pál apostol tudatosan látja ezt, hogy ahol felnőtt, amit tanult, amilyen ismereteket szerzett, mert mindezt az Isten aztán beforgatta az evangélium szolgálatába, aki ő volt, és amilyen háttérrel rendelkezett, és így van minden hívő emberrel. Hogy azt a hátterünket, ahonnan jövünk, aztán az Isten megfordítja, amikor megtérünk, újjászületünk, és bizonyságtétellé teszi, és hasznossá teszi azokat a pozitív dolgokat az életünkben, az ő szolgálatában. Oké. Azt mondja a Pál apostol, hogy Isten hívta el, tehát nem önjelölt. És ennek azért vannak földi vetülete is, amely legitimál egy szolgálattevőt ma is. Ezt látjuk a Pál életében. Isten hívta el, hogy ne csak a zsidók között, hanem az úgynevezett pogányok között, az elmúlt alkalommal mondtam, pogányoknak nevezi a Bibliánk a nem zsidó népeket, tehát ez ebben az értelemben pogány, nem zsidó. Tehát a nem zsidók felé is elhivatott a szolgálatra, és ebben a szolgálatban ő a szíriai antiókiai gyülekezetből rendeltetett ki. Tehát nem úgy gondolt a Pál apostol, reggel fölkelt, elhívott engem az Isten, és akkor elhivatkozok, hogy engem elhívott az Isten, nektek is el kell fogadni, hanem ott volt egy konkrét helyi gyülekezet, ahol ő rendszeresen visszajárt és beszámolt, nagyon komoly ima hátteret biztosított ez a gyülekezet neki, anyagi hátteret biztosított a szolgálatára ez a gyülekezet neki, és felismerték a Szentlélek által, hogy Pál apostolban ott van ez az elhívás, és a helyi gyülekezet vezetői és nyilván tagjai is áldásukat adták erre, együtt szóltak a Szentlélekkel, és azt mondták, hogy igen, ez a Szentlélektől van, igen, ez az Úrtól van, mi imádkozunk érted, és támogatunk téged, mert ez a szolgálat Istentől való. Ez adta a hitelét Pál apostolnak földi dimenzióban. Hát egyrészt volt egy isteni felhatalmazás, az a hatalom jellemezte Pál apostolt, mint Krisztust, abban a szolgában, amire Krisztus küldte, és látszott is, hogy az isteni erők meg is nyilvánultak ebben a szolgálatban, mert erre küldetett ki. És ez kezdett működni az életén keresztül, de nem nélkülözte a földi jóváhagyást, a helyi gyülekezet kirendelését sem, amely a földi szinten hitelesítette Pál apostolt a szolgálatban. És konkrétan meg van mondva, hogy mire választotta ki Krisztus, azt mondja, hogy hirdesse az evangéliumát. Pál nem egy kitalált üzenetet mondott. Nem a saját szája íze szerint forgatta az üzenetet a hallgatók hátterének megfelelően. Ő azt az üzenetet mondta, amely az Isten evangéliuma. Az evangélium nem kitaláció, nem emberi kitaláció. A vallásokat emberek hozzák létre, sok-sok vallási rendszert alkotnak az emberek, de Pál apostol az Isten evangéliumát hirdette, és a Szentírás az Isten evangéliumát tartalmazza, ezért érdemes olvasni a Bibliát, és megvizsgálni a szokásainkat. Hogy azok valóban benne vannak a Bibliában. Hallottam valakiről, olyan gyülekezetben nőtt fel, ahol nyakkendő, zakó, öltöny a prédikációs öltözet, mert meg van írva a Bibliában, hogy nyakkendőbe és zakóba kell prédikálni. Melyikbe? Az meg van írva a Bibliában, hogy a pap úgy öltözködjön, hogy ne izzadjon. Ez benne van a Bibliában, az Ószövetségben egyébként. Na jó, persze, értem. Illendően azt gondolom, ez a helyén való. Tehát az evangéliumát, Isten üzenetét, amely nem emberektől van, sőt, az evangélium, és Pál apostol ezt nagyon kidomborítja a római levélben, Istenről szól. Az evangélium elsősorban az Istent mutatja meg, az Isten szívét tárja fel. A maga názereti Jézus a prédikációjában azt mondja, hogy én kijelentem nektek az atyát. És nem ismeritek az atyát, csak is az én kijelentésem által. És ha ismertek engem, akkor ismeritek az atyát is. Az evangélium által az Istent lehet megismerni. Méghozzá legtorzítatlanabb formában. Pál tehát magát, mint Krisztus rabszolgája, méltóságra helyezi. Számára ez nem megalázó dolog, megalázó kifejezés, hanem legméltóbb dolog, amire ember eljuthat. Világossá teszi, hogy az ő elhívása Krisztustól van, és ebben a szolgálatban isteni felhatalmazással teszi, amit tesz. Gyönyörű, ahogy ezt megfogalmazza Pál a korintusiakhoz itt levélben, és ahogy a Pál apostolnak az egészséges önértékelése kirajzolódik ebből a vallomástételből. És ez tanúságos mindannyiunknak, keresztényeknek. Az 1 Korintus 15.9-től a 11-es versig olvasom. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. Tehát én nem úgy indultam, mint a többi. Hát én a másik oldalról jövök, mikor a többiek már szolgálták az élő Istent, én még mindig üldöző voltam. De, azt mondja, de, ez volt az én múltam. Tudom, hogy ez voltam. Nem tagadom, hogy ez voltam. De, azt mondja Pál apostol, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És az Istennek hozzám felé megnyilvánuló kegyelme nem lett hiába való, azt mondja. Halleluja! Sőt, azt mondja Pál, többet fáradoztam, mint ők minnyájan, de nem én, hanem az Isten kegyelme, amely buzog bennem, azt mondja. Ez ösztönzött engem, mondja más, hogy a Krisztus szeretete szorongat. Ismerjük, említettem már. És akkor így folytatja, ezért akár én, akár ugye ők, többi apostol, így prédikálunk, és ti is így lettetek hívőké. Az evangélium befogadása által lettetek hívőké. Josef Klausler professzor, a Jeruzsálemi Héber Egyetemnek a egyik professzora, írt egy könyvet. A könyv címe Jézus. És ez nem egy hívő ember, tehát egy zsidó ember, tudós. És kutatta a különböző forrásokat, többek között az evangéliumi forrásokat is, ami ből ő próbált egy összeállítást írni, egy tanulmányt írni, egy könyvéből ült tanulmányt írni, hogy mit mondanak Jézusról. Mit mond a zsidó irodalom, Talmud, Midrás, mit mondanak a római források, mit mondanak az evangéliumok, mit mondanak a korai egyházatják írásai, és akkor ő zsidó tudósként ezt összefoglalja. Följön a figyelmünket, hogy miért nem hisznek a zsidók. A zsidók azt mondja, hogy Pál apostol eltorzította a názareti Jézus evangéliumát, mert a názareti Jézus zsidó volt, és egyébként az evangélium teljesen más volt, amit Jézus prédikált, mint amit Pál prédikált, és ezért utasították el a zsidók az evangéliumát, Pál meghamisította. Mondják ezt zsidók, akik erről írtak. És nagyon korrekt egyébként a professzor azt mondja, hogy ez teljességgel lehetetlen. Mert ezt valaki kitalálta volna, amiket le vannak írva az evangéliumból, annak nagyobbnak kellett volna lennie, mint maga, aki cselekedte ezeket. Szóval ilyen mélységben kitalációt lehetetlen. Tehát ez nem lehet igaz, hogy kitaláltak volna. Másrészt pedig azért ő már nem érdekel, Klausner professzornak így utólag is üzenjük, bár ezt ő is leír egyébként, hogy maguk a zsidók nevezik Beelzebub szövetségesének a názareti Jézus, tehát már életében elvetették őt a kortársai, maguk a zsidók sem fogadták el a názareti Jézus, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy Pál apostol esetleg eltorzította volna az evangéliumot. Na értitek, ezért is volt fontos Pálnak, hogy az ő az Isten evangéliumát hirdeti, nem az övét, nem magáit, és ez bizonyított is, ha logikusan végig gondoljuk, hogy ez csak nem is lehet másképpen, csak így. Az Ószövetség és Új Szövetség összekapcsolódik Krisztusban, írja a Pál apostol, és ugye azzal vádolták, hogy kihajította az ablakon az Ószövetséget, és hát konkrétan ez a vád hangzik erről, hogy meghamisítja, és már ez egy régi vád, ugye nem véletlen talált rá Klausner professzor erről, mert jó, ezt mondták szegény Pál apostolról, és ő világosá tesz, ez nem igaz. Ezért ír a római gyülekezetnek nagyon részletesen arról az evangéliumról, amit ő hirdet. A Róma 1.2-ben azt olvastuk, amelyet prófétái által a szentiratokban előre megígért, azt mondja, tehát Isten evangéliumát hirdetem, amelyet az Isten a proféták által a szentiratokban, tehát az Ószövetségben előre kijelentett. Azért tudnotok kell, hogy Pál apostol, amikor a zsinagógában prédikált, alapvetően az ószövetségi igéket használta fel, hogy abból megmutassa a názareti Jézus Krisztus. Tehát ő ószövetségből prédikált a zsidóknak, és hirdette belőle a Krisztus nekik, mellé téve nyilván Krisztus tanítását és életét. Na nézzük végig akkor az írásokat, hogy mennyi bizonyíték van arra nézve, hogy az ószövetség már előre szól a názareti Jézus Krisztusról, a Mesiásról, a megváltóról. Az 1 Mózes 3.15-ben olvassuk az úgynevezett ős evangéliumot, zsidó szempontból legtisztább irat a Tóra, Mózes 5 könyve, azért általában minden zsidó ember elfogadta, még Jézus korában is. A szaduceusok voltak egy picikét olyanok, akik már a többi iratnál kicsit finnyáskodtak. De a farizeusok egyébként a teljes írást elfogadták, ráadásul még a szellemi dolgokban is hittek, míg a szaduceusok például nem hittek a feltámadásban és az angyalokban, tehát ők így ilyen félig hitetlen állapotban voltak. Tehát azt mondja az 1 Mózes 3.15, ellenségeskedés támasztok közterés az asszony között, mondta a kígyónak, vagy a sátánnak, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a salkát mardosod. Tehát, hogy megtapossa az ördög hatalmát és uralmát, Évának a leszármazottja, lesz majd egy megváltó, aki embertől születik, de isteni hatalommal rendelkezik. Aztán a 1 Mózes 3.21-ben látjuk, amikor Isten bőrruhát készít, állat áldozattal készít bőrruhát az első ember párnak, ugyanis mikor vétkeztek Isten ellen, azaz föllázadtak Isten ellen, kimentek az Isten oltalma alól, hátat fordítottak az Istennek, nem bíztak az Isten szavában, inkább hallgattak vágyaikra, a sátán által felgerjesztett vágyaikra, és szakítottak a gyümölcsből, szégyelni kezdték magukat, Isten ezért állat áldozatot mutat be, a vér folyik ki az ő vétkeikért, és ebből az állatbőrből készít ruhát az első ember párnak. Ez már az engesztelésnek áldozata, amely előképe a véráldozatnak, amely által meg lehet menekülni. Krisztus vére által van megmenekedésünk, mert az ő vére kifolyt a mi bűneinkért, ugye, ahogy említettem már az úrvacsorai közösségben is, ennek a szövetségnek a megújítása történik. Aztán olvasunk az 1 Mózes 15.6-ban Ábrahámról, őróla elég gazdagon szól majd Pál apostol a későbbi szakaszokban, a római levélben. Azt mondja, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, ő ezért igaznak fogadta el. Itt van, azt mondja, rámutat Pál apostol, hogy az evangéliumait hirdetek, az már ott van az Ószövetségben. A hit általi megigazolás, az nem egy új szövetségi találmány, már a törvény előtt megjelenik az Ószövetségben, tehát nem a törvény által lehet, a törvény cselekedetei által lehet üdvözülni, megmenekülni, örök életet nyerni és bűnbocsánatot nyerni, mert azt már, azt megelőzően meg lehetett nyerni, mert Ábrahám is hitt az Úrnak, és a hit által adta neki az Isten a megigazítást. Tehát igaznak fogadta előtt. Aztán a 2 Mózes 12.3-tól olvasjuk a páskabárány elrendelését. Azt mondja az írás, 2 Mózes 12.13-at olvasom csak, de az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Erről egyébként emlékeztek rá, János is beszélt az elmúlt alkalom, hogy áldozat nélkülivé vált Jób, nem volt ott a vér. És konkrétan ezt a ószövetségi képet is használta. Nem is akarom részletezni. Lényeg az, hogy akik éltek a bárány vérével, a páska bárány vérével, azokon nem fogott a csapás, nem volt hatalma a pusztítónak. Így van ma is. Akiken ott van a názeti Jézus vére, és ezt rendszeresen az úrvacsori közösségben megújítják, Jézus parancsa szerint, nem fog a pusztító, és nincs hatalma az örömnek, tehát örök élete van, és senki vissza onnan nem tarthatja. Szabad útja van a mennyországban. A 3 Mózes 16-ban olvasunk az engesztelő áldozatról, csak a 33. verstől olvasok egy kicsi szakaszt. Végezzen a főpap engesztelést a szent helyért, a kijelentés sátráért, az oltárért, és végezzen engesztelést. A papokért, a gyülekezet egész népéért is végezzen engesztelést, örök rendelkezés legyen ez nálatok. Tehát a maga az engesztelő áldozat az ószövetségi rendtartásban szintén Krisztusra mutat előre. És a Dániel próféta könyve, amikor beszél a birodalmakról és a birodalmak fölötti uralomról, a királyok királyáról, azt mondja, láttam emberfiához hasonlót. Ugye maga Pál apostol azt mondja, már az Ószövetségben ki van jelent, hogy emberhez hasonló lesz a Mesiás. Tehát nem úgy fog megjelenni, mint valami természetfeletti lény, aki ilyen fényes, ragyogó ruhában, amikor meg fog jelenni, emberként jelenik meg. Dániel 7-ben ez is ki volt jelentve, erre is rámutat Pál apostol, hogy ahogy meg van írva a proféták könyvében, pontosan úgy teljesedett be a názareti Jézusban. Aztán a szenvedő szolga, a szenvedő Mesiás, aki meghal, de aztán meglátja utódait, örökké él, Ézsaiás 53, amely mai napig tiltott rész a zsidóknak, nem olvashatják, mert benne nyilvánvalóvá válik, hogy ezek az igék a názáreti Jézusban beteljesedtek, és a szenvedő messiásra való proféciák vannak benne, amely szintén pontosan beteljesedik a názáreti Jézus Krisztusban. Majd az új szövetség kinyilatkoztatása, ez is az Ószövetségből jön, nem új találmány, ez nem Pál találta ki, nem Péter találta ki, már a Jeremiás 31-34-ben, az Ezékiel 11-19-ben, az Ezékiel 36-25-26-ban, ott van az új szövetség ígérete, Jeremiás 31-31 így hangzik, eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izraellel és Júda házával. Törvényemet a szívükbe írom, azt mondja. Az újjászületésről is van kijelentés már az Ószövetségben. Pál tehát, amikor prédikál, az Ószövetség iratokat felhasználva hirdeti a Krisztust. Az Apcsolya 17.1-től olvassuk. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apolónián, Tesszalonikába értek, ahol a zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton vitába szállt velük az írások alapján. Szépen mondta ezeket, amiket most végignéztünk. Hogy figyelj, hát le van írva, hát nézd meg, ezt történt, hallottátok, hát tudtok róla, Jeruzsálemben. Hát beteljesedett, így van. Magyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadni a halálból, és hogy ez a Jézus, a Krisztus, akit én hirdetek nektek, mondja Pál apostol. A kereszt halál prédikálása azért ma távol van tőlünk. De abban az időben azt jelentette, hogy az apostol prédikált valakiről, akit a legsúlyosabb bűnözőknek kijáró halál nemmel ítéltek halálra. És akkor azt mondja, hogy figyeljetek ide, Jeruzsálem mellett Poncius Pilátus kivégeztette a názareti Jézus méghozzá a legsúlyosabb büntetéssel, amit a korban el lehet képzelni, a leggonoszabb bűnözőknek járó büntetéssel, a kereszt halállal, és ő a messiás, higgyetek benne. Hát ez megbotránkoztató volt. És ezért van az, amikor mondja Pál, hogy nem akarok összetek sem tudni másról, csak Jézus Krisztusról és mint megfeszítettről, vagy mondja Pál, hogy az úrvacsori közösségben részesedők hirdessék a megfeszített Krisztust. A meghalt Krisztus hirdessék. A feltámadás erejével. Tehát ma ezt nem is tudjuk elképzelni, milyen botrány volt. Erre mondja a Biblia, kereszt botránya volt. Tehát azt prédikálni, hogy van egy utolsó, aki a legalja, ez az Isten fia, ez kivette a biztosítékot. De ilyen mélyre kellett szállni az Isten fiának, hogy megmentsen téged. Téged is. Engem. Ilyen mélyre kellett szállni. Ez a kereszt dicsősége, hogy ilyen mélyre ment az Isten. Krisztus Dávid leszámozottja, mondja Pál apostol, az ő fiáról szól, azt mondja, ez az evangélium, az Isten evangéliuma, Jézus Krisztusról szól, és mindjárt egy fontos gondolatot emelek ki ebből. Aki tesszerint Dávid utódaitól számozott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult, ez is érdekes fordítás, mindjárt megnézzük egy picit részletesebben. Ez a Jézus Krisztus, ami urunk, azt mondja Pál. Tehát az ő fiáról, az Isten fiáról szól az evangélium. Az evangélium Krisztustól elválaszthatatlan. Ha Krisztus nélkül próbál az evangéliumot mondani, akkor egy erkölcsi tanítás lesz belőle. Kedves beszédek. Aranyos dolgok, bocsáss meg. Szeress, az ellenség, hát gyönyörű. Hát úgy sincs senki, aki ezt megcsinálja, de olyan szép. De Krisztustól elválaszthatatlan az evangélium nem filozófia. Az evangélium nem üres bölcselet, az evangélium egy szeméről szól. Jézus Krisztusról szól az evangélium. Ha nem hirdeted Krisztust, nem az evangéliumot hirdeted. Ha Krisztusról nem teszel tanúbizonyságot, mint aki a te urad és megváltód, nem az evangéliumot hirdeted. A kereszt szenvedése nélkül az evangélium nem evangélium. Nem az Isten evangéliuma, mert az evangélium Jézus Krisztusról szól. Nem egy filozófia, nem jó szándék. Nem jó emberek klubja. Luther azt mondja, amikor ennél a versnél jár, itt tárul ki az ajtó a Szentírás megértéséhez. Azaz, hogy mindent Krisztussal való összefüggésben kell érteni. Csak így érted meg a Bibliát, azt mondja. Krisztussal összefüggésben tárul fel az Ószövetség is, ugye, ahogy néztük. Calvin a következőt írja erről. Az egész evangélium Krisztusban foglaltatik, úgyhogy aki csak egy lépés is eltávolodik Krisztustól, az az evangéliumtól távolodik el. Az lehet humanista, lehet jó szándékú, jó vallásos. De azt mondja Jézus Krisztus, tanítsátok meg őket mindarra, amit én parancsoltam nektek. Fogjátok meg a kezüket, és tegyétek a kezüket az én kezembe, hogy az én követőim legyenek. Nem elégedhetsz meg az, hogy jobb ember legyél. De Krisztusnak nem akarsz rabszolgája lenni. Nincs közöd őhozzá. Szimpatizáns vagy. Egy színházban nézel az előadást, de nem vagy része a történetnek. Közeledhetsz hozzá, de az életed nem marad neki. Nem vagy még megmentve. Jézus, mint Dávid utóda és Isten fia is egyben. Mindkét meghatározás egyébként az Ószövetségi Szentiratokban már messiási meghatározás, tehát a Dávid utóda, Dávid trónjára fog ülni, van az ígéret az Ószövetségben, több helyen is egyébként, és Isten fia lesz, ez pedig a Zsoltárok könyve második rész 7. versében olvassuk, majd ezt a zsidókhoz írt levél elején szintén olvashatjuk, fiam vagy te. Azt mondja az írás. A Názáreti Jézus tehát Dávid házából származik, olvassuk a népszámláláskor, Lukács 2:3-4-ben, hogy elmegy József és Mária a maga otthonába, Betlehembe, mert Dávid házából származott. Ezen kár mit vitatkozni, tehát Jézus, Názáreti Jézus betöltötte ezt a proféciát. Tehát, hogy Dávid leszármazottja. Viszont van egy érdekes kijelentés itt ebben az igeversben. A feltámadás, a halottak közül feltámadása által, feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Na most egy picit félreérthető lenne, mert ezt az igét, hogyha elolvassuk, akkor azt is mondhatnánk, hogy mivel feltámadt, akkor lett Isten fia. A feltámadásával lett az Isten fia, előtte meg ember volt. Ebből komoly eretnekség van egyébként, az egyház történelem ismeri ezt az eretnekséget, hogy emberré teszi a fiút, annak vannak elhajlásai már is, tudjátok, ez a Mária volt a felesége, meg mindenféle butaság, csak hogy nem erről van szó az eredeti szövegben. A horizó kifejezés azt jelenti, hogy rendeltetni, elrendelni valamire. Tehát azt jelenti, itt azt olvassuk, hogy nem bizonyult, hanem rendeltetett Isten fiának. Tehát a feltámadása az egy bizonyíték volt, ami már előtte is fennállt. Nyilvánvalóvá vált, főleg úgy, ha belegondoltok, hogy háromszor mondja, hogy fog meghalni, és mikor fog feltámadni. Nyilvánvalóvá válik, hogy a názáreti Jézus nem csak Dávid leszármazottja, hanem Isten fia is egyben. Mind a kettő egyben. Nem a feltámadás akkor lett Isten fia, az volt előtte is. Máté 11:27-ben például azt mondja Jézus, az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiú, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Itt van a lényege annak, hogy a szentség szelleme, a szent lélek szerint azt mondja, bizonyult Isten fiának, Bemerítő János, vagy más néven Keresztelő János, emlékeztek rá, akik olvastátok már a Bibliában, a Máté Evangélium 3. fejezetben például Jézus bemerítésének történetét, miből ismerte fel, hogy ő a Mesiás? Akire látod a Szent Szellemet galamb formában leszállni, az lesz ő. Tehát a Szent Szellem jelezte, bizonyságot tett már Bemerítő Jánosnak is, hogy a názáreti Jézus, aki oda ment hozzá, az Isten fia. Jézus tehát valóságos ember és valóságos Isten. Csak így lehet a te megváltód. Nincs más útja. Mivel Mária a Szentlélektől fogant, Isten hatalmas ereje árnyékozta be az élet folyamatokat, Isten teremtő ereje indította el a méhében, mint az Isten teremtett embert, ez nem okozott problémát neki, ezért a názáreti Jézus nem Ádám romlott természetét örökölte, nem az eredendő bűn átkát örökölte Ádámtól, hanem az Isten természetét örökölte, mert a názáreti Jézus atya az Isten. Ezért bűntelen, tökéletes. Ezt még mindjárt mélyítsük. Mert ez egy alapigazság, hogy bűntelen, tökéletes, akik régóta jártok gyülekezetbe, azért sokszor hallottátok már ezt az igazságot. De bűntelen lelkében, bűntelen testében, és bűntelen szellemében. Nincs benne bűn. Sem fizikailag nem követette el bűnt, sem lelkében nem volt bűnös, nem hordozta bűnös hajlamokat. Nem voltak olyan reakciói, mint nekünk vannak, az irítség, a gonoszság, a gyűlölet, az önzés. Ismeretlen volt ő benne. Nem lakozott benne, mert szent és tiszta volt. Testében, lelkében és szellemében. Az egyház történetben sok eretnekség volt már ebből is, de az emberek nem akarták elhinni, hogy van ilyen szentség. Ezért külön választják Jézusnál is a testet és a szellemet. Azt mondja, testileg ember volt, a szellemben Isten volt. De ez hamis, tévegés. A Filippi levélben, tehát ugye, mint szenvedő ember, szenvedett a mi bűneinkért. Mint tökéletes Isten, vállalhatta át a mi vétkeinket. Nem volt más módja. És ezért mondja Pál apostol, az ő fiáról szól az evangélium, aki Dávidtól származott, de Isten hatalmas fiának bizonyult. Tehát eleve az volt. Filippi levél 2:6-tól olvassuk, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Jézus Krisztus egyenlő Istennel. Isten jött, hogy meghaljon értünk. Isten jött, hogy szenvedjen értünk. Isten jött, hogy imádkozzon értünk. Hanem megüresített önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, magatartásában emberek bizonyult, tehát a külső megjelenésében, és emberi szükségeit tekintve embernek bizonyult, innia kellett, ennie kellett, Csilla is úgy fordítja ezt a verset, hogy hanem azzal, hogy rabszolgai alakot öltött, és emberi hasonmásba öltözött, üresítette saját magát, azaz nem élt az isteni hatalmával, amelyel azonnal elpusztíthatott volna mindenkit. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta nekem, hogy minden névnél nagyobb, hogy Jézus, azaz a megváltó, a te megváltód, a te szabadítód neve, nevére mindent ért, meghajoljon mennyéké, földieké, és föld alatti, aki és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, azaz a megváltás csodája által megszerezte a hatalmat arra nézve Názáreti Jézus Krisztus, hogy téged megváltson a bűneidből, és megszabadítson. Nagy hatalommal és nagy erővel tört az ellenségre, hogy téged az ördög karmából kiszabadítson, és Isten elé szent és tiszta módon állítson téged. Rád helyezted ő szent vérét, és ezáltal nem kárhozol el. Ti is azt tartsátok magatokról, azt mondja Pál apostol, hogy meghaltatok a bűnnek, és éltek Jézus Krisztusnak a hit által. Azt tartsátok, így gondolkodjatok magatokról, hogy ilyen nagy árat fizetett Jézus Krisztus értetek. Mit gondoltok azt, hogy a Pál apostol, aki ilyen árat fizetett értetek, elveszítene? Ne törődne veletek? Kárhoztatna? Távol legyen. A zsidókhoz írt levélben olvassuk a 2:14 versétől döbbenetes. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést végezzen a nép bűneért. Figyeljetek, mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Jézus Krisztus a te legnagyobb segítséged. Bármilyen élethelyzetben és bármilyen kísérés közepette is. A 10. vers, 10. és 5. vers egy Zsidókhoz írt levélből, ez a következő szakasz szintén megrázó, azt mondja, ezért, amikor eljön a világba, így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél, ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szól, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által, egyszer s mindenkorra. Testet alkottál nekem, hogy meghalljak értük. Így tehát Krisztus teste és szelleme, lelke elválaszthatatlanok. Pál levelében később így ír, Isten, amikor a bűn miatt tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, tehát, hogy testet alkottál nekem, hogy megbüntesd a nép bűneit, az emberek bűneit ebben a testben. Krisztus erre a szenvedésre született. Egy oka van, hogy fölvette az emberi testet, hogy szenvedjen helyettünk, hogy ne nekünk kelljen meghalni és szenvedni. Ádám vétkéről már beszéltem, nem ismétlem. És a feltámadott Krisztusról nagyon érdekes, hogy milyen kijelentést ad a Jelenések könyve. Megindító egyébként. Tudjátok, hogy néz ki most a názáreti Jézus a mennyben? Ki emlékszik, mikor János, hogy olvastát, aki olvasta már, hogy mit ír János, hogy milyennek látta őt? Bárány, ugye? A megváltó, az engesztelő áldozat, ott van, aztán? Fehér ruhában volt. Mint akit megöltek. Nagyon jó. A názáreti Jézus a mennyországban úgy néz ki, mint akit megöltek. Ott tartja az Isten színe előtt folyamatosan az ő áldozatát. Érted és értem. A Jelenések könyve 1.12-től azt olvassuk, megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám. Amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyülekezetek szimbóluma, a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palázsba volt öltözve, mellén arany övvel körülkötve. Feje és haja hófehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása, jobb kezében a 7 csillagot tartotta, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. És végezetül utolsó gondolat sor. Ezt még meghallgatjátok. A 2 vers, a 5. és 6. vers. Aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Tehát már az Ószövetségben is a szövetség alapja az Isten szaporítása volt. Csak szabad ember képes dönteni arról, hogy kit szolgál. A rab ki van szolgáltatva. Már az Ószövetségben is azt olvassuk, hogy a szövetség alapja a 2 Mózes 20.2-ben az volt, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak, megszabadítottalak téged az egyiptomi rabszolgaságból, Egyiptom földjéről, a szolgaság vagy a rabszolgaság házából. Tehát most már dönthetsz. Nagyon komoly dolog ám ez. De amikor találkozol Jézus Krisztussal, és megérint téged az ő kegyelme és szeretete, és leszakítja rólad a láncokat, ez nem jelenti azt egyértelműen, hogy te neki fogsz szolgálni. Itt kerülsz választási helyzetbe. Amikor találkozol Jézus Krisztussal és átéled ő szabadítását, megbocsátatnak a bűneid, leszakadnak rólad a kényszeres láncok, az okkult erők, a félelem, a nyomor, az istentelenség, a hitetlenség, a vallásnak béklyói, szabad vagy, akkor Isten azt mondja, kit fogsz szolgálni? Most már dönthetsz. Az Istennek való szolgálat belépője a szabadítás. De nem leszel Isten szolgája mindaddig, amíg te nem döntesz úgy, mint a rabszolgatörvényben, hogy te nekiadod az életedet. Ez a te döntésed. És Jézus Krisztus elvégzi az emberek életében az evangélium hatalmas ereje által a szabadítást, és felkínálja nekik a lehetőséget, hogy lehetnek az ő szolgái. Kapcsolódhatnak ő hozzá, és megmenekülhetnek, de ez az ember szabad akaratból meghozott személyes döntése, miután átélte a Jézus Krisztus szabadítását. Mondja az írás, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívunk fel mindenkit. Ugye a név maga a héber gondolkodásmódban a szemét, és ami rá jellemző, azt jelenti, itt az ő nevéért az evangélium üzenetét jelenti, aki Jézus Krisztus, Dávid fia, Isten fia, a megváltó, és a megváltás művét is jelenti. Tehát az ő nevéért is. Van egy kettős kifejezés itt. Hitre és engedelmességre hívjuk fel, azt mondja a népeket. A Biblia a hitet nem választja el az engedelmességtől. Olyan nincs, hogy valaki igazán hiszi Jézus Krisztusban. Tehát azt hiszi, aki ő, az ő neve, tehát hogy az Isten maga. És megmeri engedni magának azt, hogy nem engedelmeskedik. Olyan nincs, hogy valaki felfedezte Isten jóságát és végtelen szeretetét és kegyelmét, és ne fakadna belőle a hála, hogy neki akar szolgálni. Ez csak a mai korban válik külön. Az engedelmesség és a hit. A tévtanításokban válik külön, hogy elég hinni, aztán tök mindegy, mit csinálsz. A Biblia ezt nem támasztja alá. Azt mondja Pál apostol, az evangélium által az embereket felhívjuk a Jézus Krisztusba vetett hitre, és ha tényleg hiszik, hogy ő ki, akkor az nyilvánvalóvá válik az életükben is. Szintén nem lehet elválasztani a hitet és az életet. A vasárnapot és a hétköznapot. A kereszténység nem vallás. A kereszténység Krisztus követés. Tehát a kettő szélről. Jakab levelét ugye olvassa Luther, fordítja a Bibliát németre, és Luther ugye gyötörte magát a cselekedetekkel, és próbált cselekedetek által megigazolni, de nem tudott, ezért, mikor rátalált a Galata levélre, és abból feltárult előtte az Isten végtelen kegyelme, tehát hogy az Istennek való szolgálat belépése, a szabadítás, a megbocsátás, a megigazítás, ingyen kegyelemből, akkor ő újongott örömében, és a sok-sok gyötrelem leszakadt az a emberi erőkörés a lelkéről leszakadt, amivel ő meg akart felelni az Istennek. Elért, és akkor olvassa Jakabot, hogy a hit és a cselekedetek, azt mondja, ez csak egy szalmaláng. Bele se akarta tenni a Bibliába. Aztán megváltozott a gondolkodás, mondja, nyilván az embernek az előélete beárnyékolhatja a keresztény életét is. Jakab apostol következőt írja a 2.18-tól levelében. Viszont mondja valaki azt is, nekem, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem hitedet cselekedetek nélkül. Én is meg fogom mutatni neked cselekedeteim alapján vagy által a hitemet. Tehát, hogy azok hitből fakadnak, amit én teszek. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, hát az ördög is hisznek és rettegnek, azok nem teszik Isten akaratát, de hisznek ők is. A hit és az engedelmesség elválaszolatlan, mert a hit önmagában még az ördög szintje, hát azok is hiszik, hogy van Isten. A létezésében, hát nyilván az ők még jobban, mint mi. Ők azért szellemvilágban jobban belátnak, mint mi. De azért azt mondom nektek, hogy a teremtett világot szemléled. Én tegnap is csak gyönyörködtem, sétáltunk ott, és körülnéztem a fákat, a rétet, és azt mondom, Uram, halleluja! Csodálatos vagy! Ez pedig csak a te kezed munkája! Nem te magad vagy! Ez csak valami, amit jó kedvedből, csak úgy megalkottál! Hát az alkotás mégis mutat valamit arról, aki alkotta. Csak gyönyörködtem, csak hálát adtam az Istennek. Olyan nagyszerű vagy. Olyan csodálatos az Isten. Olyan jó az Úr. Igaz? Reggel az ember fel kell, és ezzel kell fel, hogy hálás vagy érte, hogy Uram, olyan jó vagy hozzám. Annyira szeretsz engem, és én annyira szeretlek téged. Ó, halleluja! Csodálatos ajándék, nem? Szabadítsa fel a szíveteket Isten szelleme, a hálaadásra, hogy gazdagok legyetek Isten szellemében, és gyönyörködjetek az Úrban. Velem együtt? Halleluja! Akarod-e tehát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül hulla, döglött? Döglött lóval nem lehet versenyezni. Ugye a Sanyikám Sanyi ló, tudjátok. Aki indul a bakterház, legalább a bőrit lenyúzhatnám. Tehát ugye ez a hulla, egy hulla, hogy tudna Istennek engedelmeskedni? De a te hitáltal életre keltél a halálból, akkor az élet funkciók természetszerűleg látszanak rajtad. Mit szoktak várni, amikor megszületik a csecsemő? Felsírjon! Mindenki megnyugszik! Ordít ez a drága gyermek! A később már nem annyira, de mit csináljon? Hát én nem tud beszélni. A másik pedig, hogy te felnőtt vagy, erős vagy. Hogy tud manipulálni téged a gyerek? Hát sír. Ezért megpróbál rávenni valamire. Tudja, nem? De vegyük a csecsemőt, az még tiszta ügy. Szokták mondani, hogy a csecsemő a legönzőbb ember. Csak magával foglalkozik. De nagyon. De hát természetes is. Tehát te hiszed, igen, a hit a cselekedet nélkül meddő, tehát nem születik belőle semmi halott dolog, nincs benne élet. Ábrám, mi atyánk, mondja Jakab, cselekedeteiből igazult meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron, tehát nem abból igazult meg. Látott tehát, hogy a hite együttműködött a cselekedeteivel, és a cselekedeteiben kiteljesedett, nyilvánvalóvá vált az ő hite. Így van? Hát az, hogy én kiben hiszek és mit hiszek, az életemben rajzolódik ki, a kapcsolataimban, a barátságaimban, a munkatársaimban, a családommal való viszonyomban, a hozzáállásomban teljesedik ki, lesz látható a hitem. Az összes többi filozófia. A názáreti Jézus Krisztus nem egy filozófiát hozott el, hanem testében, lelkében és szellemében egyaránt szentnek bizonyul. Pál apostol az efézusi levelében, efézusi gyülekezethez írt levelében, következőt írja szintén erről az Efézus 2.8-tól, hiszen kegyelemből van üdvösségetek. Hogyan? A hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez miért? Hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, ő szült újonnan bennünket, ő adott nekünk új életet, és miért tette ezt? Mert ugye az ő alkotással vagyunk, akiket Krisztusban, tehát az újjászületett emberről beszél Pál apostol, nem a jó szándékú emberről, hanem a Krisztusban újjászületett emberről beszél, mert az ő alkotásai vagyunk, akik Krisztusban jó cselekedetre teremtett, vagy szült újjá az Isten, amelyeket előre elkészített. Előre elkészített, hogy testet kapjon a hit. A kezeinken, a szánkon, a lábainkon keresztül testet alkottál nekem. És azt mondja Pál apostol, hogy minden népet felhívunk, hogy higgyenek Jézus Krisztusban, és neki engedelmeskedjenek, Pál rámutat tehát arra, hogy Jézus Krisztus által kegyelmet és apostolságot kapott arra, hogy az Isten jó hírét és üzenetét hirdesse és tanítsa minden népnek személy válogatás nélkül. És azt mondja a 6. versben, akik közzé tartoztok ti is, rómaiak, mind akiket elhívott a Krisztus, azaz nem voltatok az ő népe. Tehát mondtam nektek, hogy a többségében pogány hátterű személyekből állt a gyülekezet. Ez a vers, a 6. vers, és majd a következő vers szintén ezt támasztja alá, hogy te titeket azonban nem zsidók voltatok, te nem voltatok a választott nép része. Elhívott magának az Isten azok közül, akik távol voltak, hogy most közelvalókká legyenek, akik számára nem volt irgalom, olvasok a prófétáknál, most pedig irgalomra találtak Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És így lettetek Krisztus elhívottai, azaz olyanok, akik felismerték a hit és a hitből fakadó engedelmesség igazságát, mely szerint éltek is. Legyen ez így. Amen.